16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Horváth Attila alkotmánybíróval Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Horváth Attila alkotmánybírót, jogtörténészt. Arról beszélgetnénk majd, hogy melyik az a szentírási idézet, ami a legközelebb áll a szívedhez, mikor és hogyan döntöttél a hivatásod mellett, és hogy mik a hitéletednek a legfontosabb állomásai. Először a szentírási idézetet szeretném hallani, és ehhez egy személyes történetet, ha tudnál elmesélni a kedves hallgatóknak. Parancsolj!
A hit is, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog. Én azért gondoltam erre a Biblia idézetre, mert talán kevésbé ismert, engem ez érintett meg most az utóbbi években, amikor a Bibliát forgattam, olvastam. Bekerültem a jogi egyetemre egy évi előfelvétel és katonáskodás után, az egyetem is egy kicsit olyan laza időszak volt, egészen addig még a magyar jogtörténet tanszéken nem láttam kiírva, hogy Széchenyi jogi munkásságával lehet foglalkozni. És akkor elkezdtem gondolkodni erről és kutatni Széchenyi műveit, munkásságát. Különösen megfogott engem Széchenyinél a mély vallásossága. Tehát egész nap dolgozott a hazájáért, embertársaiért, este leült a naplója elé, és elmélkedett, imádkozott, imádságokat írt. A másik fontos személy az életemben Mindszenty József volt, aki mártíromságot vállalt a magyarságért, a szabadságért, és nagyon sokat tett azokért a hívekért, akiket a Jóisten rábízott. Az én hivatásom is ezután az lesz, és az lett, hogy embertársaimat, egyetemistákat tanítsak, és mindig ebben a szellemben foglalkoztam velük. Amikor a jogot oktatom nekik, mindig a jog és az erkölcs kapcsolatát próbálom nekik hangsúlyozni, világegyetemen is, és hát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is, hiszen ott alapító tanár is voltam ezután, ezen igyekeztem. De azon kívül a másik nagyon fontos törekvésem az volt, és az most is, hogy nagyon sok olyan külön programot szervezzek nekik, ami még színesebb, érdekesebbé teszik az egyetemi életüket, és még jobban megerősítik őket hivatásukban, és hát remélhetőleg hitükben is. Tulajdonképpen ezt lehet elmondani, hogy hol segített meg engem a Jóisten, hol üzent talán ilyen áttételes módon, hogy neked ez a feladatod, Széchenyi igéit és Mindszenty József tanúbizonyságát hirdessed, és ilyen módon is segítsél azoknak az egyetemi hallgatóknak, embertársaidnak, akik azok most már 30 év oktatás után azért már elég sokan vannak, körülbelül 30-40 ezeren, akiket tanítottam.
És a Jóisten mennyire segítette a pályádat, Attila, még ezt elmesélnéd?
Nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, hogy megrendült a bizalmam, a hitem, valamit kéne változtatni. Gondviselés mindig valahol segített, tehát ELTE jogi karán kezdtem el a munkámat, és lassan kezdtem volna belefásulni a oktatásba, amikor egyszer csak lehetőség nyílt arra, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen egy jogi kart alapítsunk, és akkor én nekem az a megtiszteltetés ért, hogy én az egyik alapító tanára lehettem, és kialakíthattam egyes intézményeket, egyes stúdiumokat azon az egyetemen. Aztán utána, amikor a közszolgálati egyetem is elkezdett egyre magasabb szinten az eljövendő közigazgatási vezetőket képezni, fölkértek, hogy ott legyek intézetvezető. És hát aztán talán a jogászi pálya csúcsa, ami szintén a isteni gondviselés része lehetett, hogy 2016. december 1-jével megválasztottak alkotmánybírónak. Hát ez biztos, hogy ez nem lehetett véletlen.
Kedves Attila, most arról kérdeznélek téged, hogy először a gyerekkorodról, a szüleidről, az iskoláidról meséljél, mert ez mindenkinek a számára meghatározó. Parancsolj!
Igen, hát nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert áldott jó szüleim voltak, és áldott jó nagyszüleim, tehát akik bármire hajlandók voltak értem, akár az életüket is feláldozhatták volna értem. Az egyik nagyapám jogász volt, Erdélyből menekült román hatóságok elől Magyarországra, és itt találkozott össze a Lengyelországból menekülő nagymamámmal, és házasodtak össze. A másik nagyszüleim azok Felvidékről voltak kénytelenek menekülni, és kerültek ide, és így találkozott a két család egymással, tehát a trianoni tragédiának következményeként. édesapám orvosi hivatást választotta, de szó szerint hivatásnak tekintette ezt, és bencéseknél végzett mélyen hívő ember volt, aki úgy gondolta, hogy ő neki ez a Istentől való elrendelése, hogy ő neki embereket kell gyógyítani, és bárkit bármikor hívták, éjjel-nappal ment, és műtött, gyógyított, hihetetlen hivatástudata volt, nagyon csodáltam érte. Édesanyám, kitől szintén rengeteget tanultunk, rengeteget mesélt a magyar múltról, történelemről. Adódott a történelmi iránti érdeklődés, hiszen maga a családnak a története is meghatározó volt. Családi beszélgetéseknél mindig ott volt a politika meg a történelem, és mindig elmondták, hogy erről szabad beszélni. Igen. Az iskolába erről nem. Ők mindig azokat mondták el nekem ott, amiről nem szabad beszélni. És hát ugyanez volt érdekes módon a hitük megvallása is, hogy hát ha nem is üldözött már, mert a Kádár rendszerben voltunk, de azért ebből nekünk bajunk is lehet. És ennek ellenére minden vasárnap elmentünk Szentmisére.
Vállaltátok ezt a veszélyt.
Igen, hát édesanyámat följelentették azzal a ravasz trükkel, hogy nem azzal, hogy templomba megyünk, hanem az, hogy erőszakkal viszi a gyerekeket vasárnap Szentmisére. Édesapám nagyon sokszor ügyelt hétvégén is, és akkor ő fogott minket kézen öcsémmel, ketten vagyunk testvérek, és vitt el vasárnapi Szentmisére. Hát az is jellemző volt, hogy egy olyan lakótelepen laktunk, ahol szinte mi voltunk egyedül katolikusok, mindenki ateista, vallástalan volt, és azok szerelték az autót vasárnap, mi megmentünk Szentmisére, utána mentünk
kirándulni.
És nézték, kirándulni.
Amikor ti elmentetek
a templomba. Hát persze, és hát volt, aki fölírta, persze, jelentette, stb., hogy a doktor úrnak a gyerekei mentek ugye Szentmisére, meg maga a doktor úr is. Persze, hát ez hozzátartozott, hogy apám volt az egész kórházban az egyetlen párton kívüli, amikor a orvosi értekezlet átalakult párt értekezletre, akkor ő volt egyetlen, hogy akkor mindig fölállt és kiment olyankor, hogy ezért is hosszú ideig nem lehetett vezető beosztásban, nem lehetett főorvos, sok baja volt neki ebből, de ő végig kitartott az elveiből, és ezért nagyon tiszteltem őt, hogy ő ezt még az egzisztenciális kockázatot is vállalva kitartott az elvei mellett, és nem volt hajlandó ebben részt venni, meg hogy 56-ot végig műtötte. Hozták be hozzá a betegeket, és sorra műtötte őket. Egyrészt ő műtötte a tiszakécskei sortűznek az áldozatait, és nekem név szerint föl tudta sorolni, hogy kikből, honnan hány golyót szedett ki, és hogyan. Pedig hát közben eltelt jó pár év, de ezeket egy életre megigyezte. Pedig azóta több ezer műtétet csinált. A másik, hogy amikor kezembe került a Bács-Kiskun megye története 56-ba, akkor ott szerepelt a neve. És még egy történet volt, ami nagyon meghatott, és aztán ezt bele is dolgoztuk az öcsémmel egy rockoperába, ami Tóth Ilonáról szólt, amit készítettünk együtt. Bevittek egy fiút, aki nagyon súlyos sérült volt, és hát ott kezelték, és akkor jöttek a pufajkások, és el akarták vinni kivégezni. És akkor apám még elaltatták, hogy ne lehessen elvinni. És akkor sokáig altatták, de itt már nem merték tovább altatni, mert akkor féltek, hogy most már ezért fog meghalni ez a szegény fiú.
Igen.
És aztán elhurcolták, és nem lehet tudni, hogy kivégezték-e vagy sem. De ez mind a kettőknek, öcsémnek is, meg nekem is annyira meghatározó történet volt, hogy amikor Tóth Ilonáról készítettünk egy rockoperát, én a forgatókönyvét írtam, meg a szakértői véleményeket hozzá, öcsém meg daloknak egy részét, akkor ő erről komponált egy dalt, és ez bekerült oda a 16 éves fiúról, akit így elhurcoltak.
Még arról mesél, légy szíves, hogy hová jártál általános iskolába és gimnáziumba, és gondolom utána a jogi egyetem következett.
Igen, ez is a jellemző volt a szocializmusra, hogy leültek velem a szüleim, és azt mondták, hogy ők beiratnának minket egy egyházi iskolába, de tudják, hogy akkor a továbbtanulásnak nekünk annyi. És hát ugye apám azt szerette volna, hogy orvos legyek, ezért a Pasaréti úti általános iskolába jártunk, utána a második Rákóczi Ferenc gimnáziumba, ahol azért szerencsére nagyon sok jó tanár is volt, sőt, még volt ott olyan tanár, aki még a államosítások után ott maradt, sajnos minket már nem tanított. Egy fantasztikus tanár volt, még igazi paptanár, hivatásos tanár volt, mert a Rákóczi Ferenc gimnázium is azelőtt egyházi gimnázium volt. Hozzá tartozott ahhoz, hogy így tudtunk felvételizni. Én történelem tanár akartam lenni, de szüleim folyamatosan lebeszéltek arról, hogy oda menjek, mondván, hogy a történelem tanárok nagyon keveset keresnek, és hát nem fogom tudni eltartani a családomat. És aztán egy ilyen kompromisszum volt, hogy a jogi karra is magyar és történelem a felvételi, meg nagyon érdekes volt az előkészítő, és aztán végül is rávettek, hogy akkor ugyanaz a felvételi, mint a bölcsészkar, arra, mely járjak a jogi karra. És aztán oda bekerültem, és hát szerencsére az első évben ott jogtörténeti tárgyak voltak.
Magyar ez jogtörténet. Az ELTE-n volt?
Igen, az ELTE jogi karán, magyar jogtörténet, egyetemes jogtörténet, római jog. Ezek az első tárgyak. Úgyhogy az első évben úgy éreztem, hogy hát ez az én helyem. Hát itt történelmet tanulok. Aztán jött a második év, és jött az a fordulat az életemben, évfolyam dolgozatot kellett írni, és megyek a magyar jogtörténet tanszék előtt, és ki volt téve a fali újságra, hogy Széchenyi jogi munkásságával lehet foglalkozni, és én akkor elkezdtem kezdtem kutatni Széchenyit, hiszen apám mindig elmondta, hogy számára Széchenyi István a legnagyobb magyar, és ott volt a polcon mindig a hitel, Széchenyinek több műve, és most elkezdtem mindent elolvasni Széchenyitől és Széchenyiről. És akkor döbbentem rá, hogy én mennyi mindent nem tudok. És elkezdtem elmélyülni a történelemben és a jogtörténetben, és hát akkor előjött újra ez a történelem szak iránti érdeklődésem is, és hát akkor már ugye a jogi egyetemen kitanítottak engem már a raffinériákra egy kicsit, és hát most már elévült, úgyhogy elmondhatom, hogy akkor fogtam magamat, vettem egy nagy levegőt, és elmentem a bölcsészkar dékányához, és mondtam, hogy hát a jogi kar dékánya kéri, hogy hadd járhassak én a egyszerre két egyetem nappali tagozatára a bölcsészkarra is, és azt mondta, jó, hát akkor jöjjek. Utána megint vettem egy nagy levegőt, elmentem a jogi kar dékányához is, és mondtam, hogy a bölcsészkar dékánya kéri, hogy hadd járhassak oda is, hogy ezt engedélyezze. És hát mondta, hogy hát ha jó az átlagod, akkor mehetsz. Úgyhogy én másodév után egyszerre jártam két egyetem nappali tagozatára, egy kicsit rohangálós volt az életem a két egyetem között, de megérte, mert így jogász is lettem, meg történész, és így lettem jogtörténész, és számomra ez a legizgalmasabb dolog, mert az életünk szinte minden vonatkozásában a jog által meghatározott. Sokszor nem is érezzük, mert ez olyan természetes, mint a levegő. A legtöbb ember, hál' Istennek, jogkövető magatartást tanúsít, és ezért nem érzi, hogy most ő jogszerűen járt el, hanem ez a világ nem dolga.
Nem kerül összetűzésbe a törvénnyel, érted?
Igen, hát igen, mert ugye
azért
a szerencsés esetben a jog és az erkölcs azonos, szerencsére a legtöbb rendes ember számára például az természetes, hogy nem lopunk, meg nem bántunk másokat.
Na de ez másutt is le van írva, érted?
Hát így van.
Sőt.
Így van, ezért mondom, hogy az erkölcsi törvények és a jogi törvények és a tíz parancsolat az ugyanúgy, tehát hogyha ha mindenki a tíz parancsolat szerint élne, akkor a jogászok csomagolhatnának és mehetnének valahova máshova dolgozni.
Ez aranyos, amit mondtál, tehát magyarul ez tartja el a jogászokat.
Sajnos ez a szomorú, hogy én is inkább szívesen tanítanék csak történelmet, akkor meg vagy jogtörténetet, nem kéne a folyamatos aranyos jogvitákkal foglalkozni, mert ha mindenki rendesen, becsületesen élne, akkor nem lenne szükség a jogra. Én ezt mindig elmondom a hallgatóknak cinikusan, hogy ez szomorú, de nekik jó, mert biztos nyugdíjas állásuk van.
Lesz állásuk. Igen, mert hogy a világ nem változik.
Mert sajnos a világ nem változik, igen, és szükség lesz ügyvédekre, bírákra, ügyészekre,
a világ.
Sőt, még börtönőrökre is úgy néz ki, hogy elég sokáig lesz szükség. Most is 18 ezer ember ül börtönben Magyarországon, sajnálatos módon.
Nagyon
ilyen
nagy
sokan.
Nagy szám, relatíve nagy szám.
Ugye, mert a 10 millióhoz kell mindig számítani, tehát vannak olyan országok, például Egyesült Államok, Oroszország, ahol jóval többen vannak börtönben arányosan, mint Magyarországon, tehát nem csak a abszolút számok alapján. És akkor adódott az is, hogy akkor a magyar jogtörténet tanszéken, mikor beadtam a dolgozatomat, akkor mondták, hogy ez nagyon jó, induljak el ezen versenyen, ebből legyen a szakdolgozatom, akkor megbíztak azzal, hogy én legyek a diákkörnek a vezetője, és itt jött elő Széchenyinek az a gondolata, hogy hogyan lehet segíteni, hogyan lehet valami többet, valami plusz belevinni ebbe az egészbe. És akkor én elkezdtem szervezni a diákkörnek rengeteg programot, előadást, kirándulást, olyanokat, amik szintén a tanulásaikat, az erkölcsi gondolkodásukat viszi előre, és hát hihetetlen nagy szervezetté vált akkor a diákkör. Büszkén elmondhatom, hogy amikor ott a KISZ próbált valamit szervezni, arra alig ment el egy-két ember, de amikor én megszerveztem egy kirándulást vagy egy előadást, tehát arra az mindig teltházas volt, tehát arra rengetegen ott voltak, morogtak is rám a kiszületők, hogy én elviszem az ő embereiket, mondtam, hogy hát ez van, hát ti szervezetek valami jó programot, és akkor hozzátok mennek. Aztán jött a rendszerváltozás, bennmaradtam a tanszéken tanítani, és akkor ez volt egy nagyon nagy kihívás, hogy akkor a tananyagot rögtön az szerint alakítani, hogy végre most már leírhatjuk az igazságot a történelemről. Írhatunk egy új tankönyvet, mert eddig ugye abból a tankönyvből kell tanítani, amit kaptunk, és mondták, hogy ez a tankönyv, és ezt kell elmondani. Aztán mi persze ott próbáltunk sok mindent hozzátenni előadásokon, szemináriumokon. Tehát én például tanítottam már a rendszerváltás előtt is a szocializmus történetét, mint egy lezárt korszakot. Próbáltam így finoman utalni rá. Tehát persze az 50-es évekre koncentráltunk, de azért ebben benne volt sok minden. Mert akkor továbbra is az a családból öröklött dolog vitt előre, hogy olyan témákat kutassak, és olyan témákról tartsak órákat a hallgatóknak, amik ilyen vagy teljesen tabu, vagy úgy félig tabu témának számítottak. De a jogi karon már 80-as években is viszonylag nagyobb volt a szabadság, vagy nem volt idejük már a hatóságnak velünk foglalkozni, mert volt nekik már épp elég bajuk, és ezért én beszélhettem a szocializmusról, a koncepciós perekről, a nemzetiségi kérdésről, ami akkor szintén tabunak számított egyébként, és a magánjognak olyan intézményeiről, jogrendekről, kereskedelmi jog, váltójog, csődjog, társasági jog, ilyenekről, amik ugye jogtörténeti témának számítottak, de valójában akkor kezdték ezeket újra visszahozni, és 88-ban a társasági törvény született, és a rendszerváltásra visszállt a piacgazdaság. Azok az intézmények, amiket én elmondtam, hogy valamikor a dualizmus korszakában volt itt tőzsde, volt itt értékpapír, voltak itt részvénytársaságok, és hirtelen megint ezek lettek. És ezek érdekesek voltak akkor a hallgatók számára. Na de az igazi dilemma, illetve az igazi kihívás a rendszerváltás, amikor végre megírhattuk azt a tankönyvet mi magunk, igen, amit gondoltunk, és rájöttünk, hogy ez nem is olyan könnyű, csomó feltáratlan fehér folt volt, amivel vagy nem foglalkoztak, vagy ha foglalkoztak, akkor teljesen más előjellel. És sajnos ezt még mindig nem tudtuk kigyomlálni, tehát én most tudnék tartani egy órás eladást arról, hogy a mai történet.
Én azt hiszem, hogy ez még most sincs teljesen tisztán.
Tehát a mai történettanításban is mennyi téves dolog van. Igen. Hát csak így apróságokat, ha belefér. Jó. Hát például mindmáig azt tanítják, hogy Szent István azt mondta, hogy minden 10 falu építsen egy templomot.
Igen.
Nem, minden falu építsen egy templomot, rosszul fordították le. Hát és a kommunistákat ez nem
érdekelte. Ez egy dolog, amit most mondtál.
Hát, de egyébként teljesen logikus, mert a következő azt mondja, hogy mi is mindenki vasárnap menjen a tüzek őrzőjét leszámítva a szentmisére. Hát hogyha csak a 10. faluban van templom.
Érted.
Hogy ment
akkor
volna
hogy menne mindenki el?
Hát, és hát a Szent István nem lehetett ilyen minimál programú ember. Egyszerűen azt mondta, hogy ez a pontos fordítás, a villaszónak a fordítása, hogy 10 család, mert hogy akkor a 10-es családrendszerre épültek a települések, nem voltak annyira rögzülve még csak a téli szálláshelyek nagyjából, ezért azt mondta, hogy minden 10 család, minden falu építsen egy templomot. És hát meg is történt, hát mutassanak olyan falut, ahol nincs templom, mindenütt ott van, hál' Istennek a templom, és ugye aztán a templom és az iskola, mert ez volt a másik, amit szintén nem mondanak el, hogy Szent István korában szerveznek meg minden templom mellett plébániai iskolát, igen, hogy oktassák a fiatalokat, és akik a legtehetségesebbek voltak, azok mentek tovább az egyetemre, amit szintén az egyház szervezett meg, és annak köszönhető, hogy van egyetem. A pápa akreditálta ezeket az egyetemeket, tehát ezt az egész oktatási rendszert, amiben ma élünk, ezt szeretesek, a tanárok találták ki annak idején,
igen,
és ennél jobbat azóta se lehetett kitalálni, hogy a tanulók és a tanárok univerzitása működjön, tehát hogy egymást ösztönözzék, a tanárok azok kutatnak is, meg tanítanak is, és a hallgatók pedig folyamatosan ösztönzik a tanárokat a további kutatásra és a tanításra. Tehát azért vannak együtt univerzitázva, hogy egymásra kölcsönösen hassanak. Hogyha én egy elefántcsontoronyba elzárkózott tudós vagyok, és ott magamnak írogatom a dolgaimat, akkor az soha nem fog olyan hatásfokkal működni, és soha nem lesz olyan racionális, mert igazából egy sok kérdést a tanár is akkor ért meg, amikor megpróbálja elmagyarázni a hallgatóknak. És a tanár is akkor kap inspirációkat a hallgatóktól, amikor kérdeznek tőle, és hogy ez hogy van is. Nagyon sokszor olyat kérdez meg tőlem egy hallgató, amire én nem is gondoltam, és akkor elkezdek gondolkodni rajta, és akkor leírom ezt is, hogy ez erre mi a válasz, és megtudom. És ugyanúgy a hallgatók pedig első kézből, a tudós kezéből kapják az információkat. Tehát nem közvetve, hogy valaki megírja a könyvet, és akkor egy megint másik ember azt tanítja, hanem közvetlenül az, aki kikutatta ezt a témát, az mondja el a hallgatónak, hogy ez hogy van. Például most az alaptörvény kommentáriát írjuk, és én ott ezeket leírtam, mert hál' Istennek az alaptörvény ebben a szellemiségben készült el a preambulumában, ott ezek az értékek, ezek ott rögzítve vannak. Hát aztán mondom, sorolhatnám, őszi rózsás forradalom, hát hol volt ott őszi rózsa? Krizantén volt maximum,
igen,
meg nem is volt forradalom, tehát most nem akarok elmenni a
témától.
De
olyan jól hangzik, tudod, mert ezt tanították.
Hát igen, nekünk. Igen, csak azért mondom, hogy ezek már úgy belerögzültek az emberek tudatába, és sok mindent teljesen át kéne írni, és hát próbálkozunk, és most írjuk, és tanítjuk, és talán most már egy idő után rend lesz a fejekbe. Úgyhogy ez volt a következő nagy kihívás az életünkbe, a rendszerváltás utáni új tankönyveknek az elkészítése, és az új oktatási rendszer, és az új kihívásoknak is, mert azért ez abban a pillanatban sokkal nagyobb követelményt támasztott az oktatókkal szemben is a rendszerváltozás. De a rendszerváltás előtt nem kellett ennyit tanítani, meg ennyire intenzíven dolgozni, tehát egy tanárnak meg sokszorozta a munkáját és a felkészülés idejét a rendszerváltozás. Teljesen más kihívások érték a tanárokat a rendszerváltás után. Hát például az, hogy most legalábbis a jogi egyetemen a hallgatók a lábukkal szavaznak. Vagyis, hogyha jó előadást tartunk, bejönnek.
Akkor eljönnek, ha nem, akkor nem.
És nekem minden nap meg kell küzdenem értük, és nem lehet egyetlen egy rossz előadást se tartani, mert ha egyszer rossz előadást tartok, akkor is kimennek, akkor többet nem jönnek vissza.
Igen.
Tehát megtartani könnyebb a hallgatókat, mint visszacsalogatni. Ha egyszer elment, már onnan nem jön vissza többet.
Igen.
És aztán utána jött 95-be egy csoda, amit nem gondoltunk volna, hogy ilyen lehetséges Magyarországon hosszú évtizedeken keresztül, hogy megalakul a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a jog és államtudományi kara, Zinszky János professzor úr vezetésével, aki szintén egy szent ember volt, másképp nem tudok mondani. Ő nála nagyobb tudású jogászt, egy mélyebben hívő embert nem nagyon láttam Magyarországon. Tehát ez a kettő nála együtt volt, és ezért volt egy szintén egy isteni gondviselés, hogy ő alapította meg ezt az egyetemet, és én az egyetem alapítás révén megismerkedhettem vele, és együtt dolgozhattam vele. Ezek az életnek egy nagyon nagy ajándéka volt, az a jó pár év, amíg együtt voltunk. Mindig lestem a szavait, és próbáltam mindent megtanulni tőle, ami csak lehetséges volt, és azt sajnáltam mindig, hogy nem korábban találkoztam vele, hogy mennyi mindent hamarabb megtudhattam volna, és mennyivel többre vihettem volna, ha előbb kezdek tőle tanulni, és nem már idősebb idézőjelbe, idősebb fejjel. És aztán utána megint egy nagy váltás, jött a közszolgálati egyetem, ami azért egy nagyon nagy csoda, mert én ezt úgy szoktam összefoglalni nagyon tömören, röviden, hogy egy ügyvéd, egy bíró és egy ügyész feladata nagyon fontos és óriási felelősséggel terhel. Tehát, hogyha ezek a jogászok valamit elhibáznak, ez körülbelül ugyanolyan hiba lehet, akár mint egy orvosi műhiba, mert ugyanúgy tönkre lehet tenni egy ember életét, mint egy orvos, hogyha valamit elront. Vagy véletlenül levágta a rossz lábát, vagy a jó lábát, és a másikat. Véletlenül valakit ártatlanul börtönbe zárnak, tönkreteszi az egész életét, valakinek elrontják a szerződését, és emiatt több milliós kára lesz, mert a jogász nem volt fölkészülve, vagy link volt.
Persze.
És ezt mindig el is mondtam a hallgatóknak, hogy nagyon nagyon a felelősségük. És ne mondják azt, hogy mi vagyunk a szőrözők, hogy most hol a vesző, meg hol van az és, meg hol a vagy, mert ezeken életek múlnak. De az élettanár úr sokkal szigorúbb. Persze. Mert hogyha ezt elrontják, akkor valakinek tönkreteszik az életét teljes mértékben. És akkor erre mondtam én azt, hogy most viszont már a közszolgálati egyetemen olyanokat képzünk, akik nem 2-3 vagy 8-10 embernek az életével rendelkeznek, mint a ügyvédek meg a bírák, hanem több száz, több ezer, több százezer emberrel, mert egy miniszter, egy államtitkár, egy osztályvezető, egy polgármester, egy jegyző, az egyik oldalról csodákat tehet, felvirágoztathatja az országot, másik oldalról meg viszont olyan hibákat is elkövethet, ami ennek a rengeteg embernek nagyon nagy kárára lehet. A mai közigazgatás már nem olyan, mint a régi, hogy csak akkor mozdul, ha valami történik, és hogyha valaki konkrétan megkeresi őket, hogy akkor történjen már valami, tehát konfliktus megoldó közigazgatás, hanem a mai magyar közigazgatás az már elébe megy a dolgoknak, ő találja ki, hogy mi fog lenni az eljövendőkbe, és ő teremti meg a fejlődésnek, a gazdasági fejlődésnek és a társadalmi fejlődésnek a lehetőségeit, és ösztönzi őket. Tehát szinte sokszor, mint ahogy a Münchhausen báron mondja, hogy a saját hajamnál fogva emeltem föl magamat, tehát itt is szinte a saját hajánál fogva emeli ki magyar társadalmat a magasabb szintre, és nem csak gazdasági, hanem erkölcsi szintre is, mert a kettő nagyon fontos.
Dr. Horváth Attila alkotmánybíróval Molnár Péter beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.